A zsidókhoz írt levél 9. és 10. fejezet. A zsidókhoz írt levél 8. fejezetében a levélírója egy proféciát idéz Jeremiás könyvéből, ahol Isten a következőket mondja. Íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Ez tehát egy új szövetség lesz, nem olyan, amilyet atyáinkkal kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, mondja Isten. Ez a szövetség nem kőtáblákra iratik majd, hanem a népem szívére. Isten tehát kijelenti, hogy egy új szövetséget köt majd a népével, ez azonban azt is jelenti, hogy a régi szövetség elmúlik, hogy egy új szövetség jöhessen létre. Amikor Jézus fogta a kenyeret és a poharat, a páska jelképeit, a következőket mondta a Lukács 22:20-ban. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Azt is tudjuk, hogy ez a vér a bűneink bocsánatára ontatik ki. A régi szövetség idején, vagyis az ószövetség időkben a papoknak áldozatokat kellett bemutatniuk a bűnök bocsánatára, illetve az engesztelés napján a főpap is különböző áldozatokat mutatott be. Isten azonban létrehozott egy új szövetséget. Törvényeit most már nem kőtáblákra írta, hanem a mi elménkbe és a mi szívünkbe. Az első szövetséget Isten tehát félreállította, hogy érvénybe léphessen az új szövetség, amely Jézus Krisztusra épül. A 9. fejezet szintén ír arról az új szövetségről, amely megköttetett Jézus Krisztus által, és a levélírója összehasonlítja ezt az új szövetséget a régi szövetséggel. Idézzük csak fel még egyszer, hogy mire is épült az első szövetség. Arra, hogy az emberek mennyire engedelmeskedtek Istennek, és mennyire hűségesek hozzá. Az új szövetség azonban Isten hűségére épül, és arra a munkára, amit Isten elvégzett Jézus Krisztuson keresztül. A régi szövetség nem azért vallott kudarcot, mert nem volt jó, vagy mert nem az igazságot hirdette. A régi szövetség azért bukott el, mert az emberek gyengék, és nem tartották meg azt a szövetséget. Az új szövetség azonban örökké való, mert Isten hűségére épül, és Isten mindörökké hűséges. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Az első szövetség értelmében, amelyet Isten az ő kiválasztott népével kötött, Mózes azt a feladatot kapta, hogy építse fel a szent sátrat. Isten azt is elrendelte, hogy áldozatokat mutassanak be a szent sátorban, és imádják az Istent. Mert sátort építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal, és a szent kenyerek. Azt nevezték szentélynek. Először képzeljük el magát a szent sátrat. Ez körülbelül 15 méter hosszú lehetett és 10 méter széles, a belmagassága pedig körülbelül 5 méter volt. Tehát ez nem egy háromszög alakú sátor volt, hanem sokkal inkább négyszög alakú. A szent sátor első része két további részre bomlott. Ahogy az emberek beléptek a sátorba azon a kárpiton keresztül, amely keletre nézett, egy olyan helységben találták magukat, amely 10 méter hosszú és 5 méter széles volt. Itt helyezkedett el jobbra a szent kenyerek asztala, amelyre 12 kenyeret helyeztek el, és mindegyik Izrael egy-egy törzsét jelképezte. Velük szemben a kárpit előtt, amely a szent sátorban a következő helységbe vezetett, az illatáldozati oltár helyezkedett el. Itt mutattak be a papok illatáldozatokat, amelyek a nép imáit jelképezték. Ezeket felajánlották az Úrnak. A balunkon a lámpatartó helyezkedett el, amelynek 7 ága volt. A lámpatartóban olajmécsesek világítottak, és ez volt ennek a helységnek az egyedüli fényforrása. Mindezek a felsorolt tárgyak olyan dolgokat jelképeztek, amelyeket megtalálhatunk a mennyben. A 7 ágú gyertyatartó, a menóra, amelyen a 7 ág egy közös törzsből nyúlik ki, a Szentlélek teljességét jelenti. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet Szentek Szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetségládában volt az aranyheveder mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái. A szövetség ládája mindenképpen nagyon érdekes. És milyen jó is lenne ezt megtalálni. Azt nem mondom, hogy hozzá is mernék érni, de azért tisztes távolságból nagyon szívesen megszemlélném. És bizony érdemes odafigyelnünk arra, hogy mit ír itt a levél szerzője. Hiszen mi is volt a szövetség ládájában? Egy aranyedény, amelyben megőrizték a mannát, amellyel táplálta Isten a népét a pusztában. Ezen kívül a szövetség ládájában ott volt Áron kivirágzott vesszeje is. A vessző kivirágzása jel volt Istentől, hiszen így adta akaratát tudtukra, amely szerint Áron leszármazottaiból kell kiválasztani Izrael főpapjait. A szövetség ládájában voltak elhelyezve a szövetség táblái is, az a két kőtábla, amelyre Isten a 10 parancsot írta. Ezt is nagyon szeretném látni. Ezt a 3 dolgot tartalmazta tehát a szövetség ládája, és ezekre épült az a szövetség, amelyet Isten a néppel kötött. A lényeg az volt, hogy ők mennyire tartották meg a törvényeket, amelyeket Istentől kaptak, és abban a szövetségben nagyon fontos szerepet kapott a papi szolgálat is Áronnak, a főpapnak a vezetésével. Felette helyezkedtek el a dicsőség kerúbjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Ez tehát Isten mennybéli trónusának a képe, amelyet szintén kerubok vesznek körül. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak a papok, amikor az Isten tiszteleteket végzik. A sátornak az első részébe naponta bejártak a papok. A szent kenyerek asztalán hetente egyszer cserélték ki a kenyereket, a lámpatartó mécsesekben az olajat naponta kellett cserélni, Istennek ugyanis az volt a parancsa, hogy a mécsesek folyamatosan éjjel-nappal égjenek és világítsanak. Ezen kívül a papok többször is odajárultak az illatáldozati oltár elé, és illatáldozatokat mutattak be az Úrnak. A füstölőszereket külön füstölőkbe helyezték el, és amikor kint meggyújtották a tüzet, hogy az áldozatokat bemutassák Istennek, a tűzből vettek izzó parazsat. Ezután azt a füstölőbe tették, amely már tartalmazta a füstölőszert is, és meglengedték azt a szentélyben az illatáldozati oltár előtt. Ez jelképezte a nép imáit. Ezen kívül minden nap több száz ember látogatott el a szent sátorhoz, akik nevében szintén különféle áldozatokat kellett bemutatniuk a papoknak. A papok tehát egész nap áldozatokat mutattak be Istennek. Emlékezzünk csak vissza, mit ír Lukács az evangéliumában. Az első fejezetben beszámol arról, hogy Keresztelő János édesapja, Zakariás egy pap volt, az Abija csoportjából. Az egyik napon, amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, és őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot, megjelent az Úr angyala. Abban az időben a papok általában egy hónapon keresztül szolgáltak, és utána az év hátralevő részét a családjukkal tölthették otthon. Amikor tehát Zakariás bement a templomba, és a füstölő áldozatot mutatta be, megjelent neki Gábriel, az úrangyala, és elmondta neki, hogy felesége Erzsébet fiút fog szülni, aki a messiás előtt jár, és az ő előhírnöke lesz. Ebben az igerészben tehát egy kicsit bepillanthattunk a papi szolgálatba és a szentélybe. A másodikba azonban csak évente egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A szentek szentjében, ahol az ember találkozhatott Istennel, senki sem léphetett be a főpapon kívül. Sőt, oda a főpap is csak évente egyszer léphetett be, a Jom Kipur ünnepén, vagyis az engesztelés napján. Mielőtt a főpap belépett volna a szentek szentjébe, először is le kellett mosakodnia, azután pedig fel kellett áldoznia egy ökröt saját bűneiért. Azután vennie kellett az ökör vérét, és azzal léphetett be a szentek szentjébe, A vért pedig a szövetség ládájának födelére kellett hintenie, mégpedig egy konkrétan meghatározott módon. Mózes harmadik könyvének 16. fejezetében részletesen olvashatunk az engesztelés napjáról, és mindarról, amit a főpapnak ezen a napon tennie kellett. Miután a főpap felajánlotta az ökröt saját bűneiért, kijöhetett a szentek szentjéből, és azt követően ismét le kellett mosakodnia, új ruhát kellett magára húznia, utána pedig fogott két kecskét, és a két állat fejére olvasták a nép bűneit. A két kecske fölött sorsot vetettek, és levágták azt, amelyikre a sors esett. Ezután a főpap immár másodszor is belépett a szentek szentjébe, és áldozatként bemutatta Istennek a levágott kecskét a nép bűneiért. A másik kecskét azután kivezették a pusztába, és szabadon engedték. Ez a kecske ilyenkor elfutott, és eltűnt a pusztában. A kecske halála és áldozatként való felajánlása hozta az engesztelést a bűnökért, ez tehát azt jelképezte, hogy meg kellett ölni ezt az állatot ahhoz, hogy megbocsátassanak a bűneink. Vér nélkül ugyanis nincs bűnbocsánat. A másik kecske, amelyet elküldtek és szabadon engedtek a pusztában, a bűneinktől való elszakadás szimbóluma. Azt jelképezte, hogy Isten is maga mögött hagyja a mi bűneinket, és nem emlékezik meg róluk többé. Úgy tűnnek el bűneink, ahogy a kecske eltűnt a pusztában. A másodikba azonban csak évente egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg a sátor első része fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Amíg tehát állt a szent sátor, az emberek egyszerűen nem mehettek be közvetlenül az Isten jelenlétébe. Sőt, maga a szent sátor létezése is ezt mutatta. A vastag kárpit elválasztotta az embereket Istentől. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, az evangéliumokban azt olvashatjuk, hogy a templom kárpitja ketté hasadt, mégpedig föntről lefelé. Vagyis Isten ketté hasította a kárpitot, és tudomásunkra hozta ezzel, hogy most már mindenki szabadon mehet Isten színe elé Jézus Krisztus által. Most már én is és te is, és mi mindnyájan mehetünk Isten jelenlétébe, Jézus Krisztuson keresztül, aki önmagát feláldozta értünk. Annak köszönhetően tehát, amit Jézus Krisztus tett értünk, szabadon beléphetünk Isten jelenlétébe. Ez most azt példázza nekünk, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Annak az új rendelkezésnek az idejéig, amelyet Jézus Krisztus hozott el. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Láthatjuk, hogy a főpapnak minden évben be kellett mennie a szentek szentjébe, hogy először is saját bűneiért mutasson be áldozatot, másodszorban pedig a nép bűneiért. Jézus azonban csak egyszer lépett be a mennybe, és nem abba a szent sátorba, amelyet emberi kéz hozott létre. Ő magába a mennybe lépett be, amelynek a szent sátor mindössze a földi jelképe volt, és nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és szerzett örök váltságot. Így tehát Jézus egyrészt maga volt a főpap, aki bemutatta az áldozatot, ugyanakkor azonban ő maga volt az áldozat is. Amíg az áldozati rendszer működött, az áldozatok bemutatása úgy történt, hogy az emberek az áldozatra szánt állatokat átadták a papnak, és a pap volt az, aki bemutatta azt Isten előtt. Jézus azonban nem csak az áldozatot bemutató pap volt, hanem maga az áldozat is. Ő a saját vérével lépett be Isten jelenlétébe, megváltva ezzel az embereket. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hanva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. A levélírója tehát rámutat arra, hogy az áldozati rendszernek az egyik gyenge pontja az volt, hogy a bemutatott áldozatok nem tudták igazán tisztává tenni az emberek lelkiismeretét. Emlékeztették az embereket a bűneikre, és mivel minden évben be kellett mutatni az áldozatokat, emiatt az emberekben folyamatosan élt annak a tudata, hogy ők bűnösök. Jézus azonban tisztára mosott bennünket azáltal, hogy egyszer is mindenkorra belépett a mennybe, és a saját vére által vált tökéletes engesztelő áldozattá értünk. Amikor az állatokat mutatták be Istennek áldozatul, fontos volt, hogy az az állat hibátlan legyen, és nem lehetett olyan, amely már egyébként is haldoklott, vagy amelynek más hasznát már nem vehették. Mennyire szomorú, hogy az ember sokszor mégis a selejtes dolgokat hajlandó csak odaadni Istennek, mondván, hogy ezzel én már úgysem tudok mit kezdeni, hát felajánlom az Úrnak. Hallottam egyszer egy farmerről, aki az egyik napon bejelentette a feleségének, hogy a tehenük megellett és 2 ikerborjú született. A farmer mindezt nagy örömmel újságolta a feleségének, és azt is hozzátette. Annyira izgatott vagyok, hogy az egyiket megtartom, a másikat pedig az Úrnak ajánlom. A feleség is egyetértett azzal, hogy ez csodálatos ötlet. Ahogy egyre növekedtek a borjak, a farmer még mindig folyamatosan emlegette, hogy ha elérkezik a pillanat, amikor már el lehet őket adni, akkor az egyik mindenképpen istené, a másik pedig az övé. Amikor a felesége megkérdezte tőle, hogy konkrétan a 2 közül melyik borjú az úré, akkor ő csak azt válaszolta. Végül is teljesen mindegy, nem? Egyik reggel azonban, amikor benyitott a konyhába, a következőket mondta a feleségének. Kedvesem, szörnyű dolog történt. Az a borjú, amelyik az istené volt, megdöglött. Visszatérve azonban az áldozati rendszerhez, Isten meghagyta a népének, hogy amikor egy állatot mutatnak be neki áldozatul, akkor az hibátlan legyen, és ne legyen semmiféle fogyatkozása. Ne legyen tehát se genetikai értelemben fogyatékos, de olyan példány se legyen, amelynek a testén esetleg sebek találhatók. Az 1 Péter 1.18.19-ben a következőket olvashatjuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Valóban csak Jézusról mondhatjuk el, hogy hibátlan volt és szeplőtlen. Ő ugyanis bűnös természet nélkül született, benne nem volt meg az eredendő bűn. Nagyon érdekes, hogy a felfedezések szerint azok a gének, amelyek alapján a magzatvére kialakul, az édesapától származnak. Ennek fényében Jézus vére tehát Istentől származott, így ő nem az eredendő bűn fogyatékosságával jött a világra. Jézus tökéletesen tisztának született, sőt meg is maradt annak. Egyedül ő lehetett tehát a tökéletes áldozati bárány. Mi viszont mindnyájan az eredendő bűn fogyatékosságával jövünk a világra, de még ha ez nem is így lenne, akkor is az életünk során sok sebet ejtenek rajtunk. Így nem lennénk hibátlanok, és nem lennénk alkalmasak arra, hogy tökéletes és fogyatékosságtól mentes áldozati bárányként bemutassanak bennünket. Jézus azonban a hibátlan és szeplőtlen bárány, hogy a mi lelkiismeretünk tiszta lehessen, hogy megmenekülhessünk a halálból, és az élő Istent szolgálhassuk. Mindamellett azonban még mindig akadnak olyanok, akik saját cselekedeteik által akarják kivívni Isten elismerését, és saját tetteiket ajánlják fel Istennek áldozatul. Sajnos manapság a zsidó nép is pontosan ezt teszi. Amikor elérkezik számukra az engesztelés napja, most már nem áldozatokat mutatnak be, hiszen az áldozati rendszer egyelőre nem kelt életre. Nem áldozatokat mutatnak be tehát, hanem otthonukban ülnek és emlékeznek. Visszaemlékeznek az életükre, felidézik a jó cselekedeteiket és a gonosz tetteiket is, és azért imádkoznak, hogy Isten a jó cselekedeteiket fogadja el, a rosszakról pedig feledkezzen meg. Ők úgy gondolják, hogy amíg a jó cselekedetek serpenyőjében több van, mint a gonosz tettek serpenyőjében, addig minden rendben van. Ezért sokan közülük az engesztelés napját megelőző héten lóhalálában igyekeznek minél több jó cselekedetet végrehajtani, hogy a jó cselekedeteik többet nyomjanak majd a latba. Jézus Krisztus azonban megtisztított bennünket a halott cselekedetektől, hogy az élő Istent szolgálhassuk. Így tehát egy új szövetség közben járója lett Krisztus. Mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Jézus tehát a közvetítő. Fogta a poharat a vacsoránál, és ezt mondta. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus halálával bűnbocsánatot hozott azokra a vétkekre, amelyeket még az első szövetség, azaz a törvény alatt követett el az ember. Jézus tehát azért halt meg az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. A 12. versben láthatjuk, hogy Jézus örök váltságot szerzett tulajdon vérével. És milyen dicsőséges is ez az örökkévaló örökség. Az 1 Péter 3.4-ben a következőket olvashatjuk. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Pál az efezusiakhoz írt levél első fejezetének 18. versében úgy imádkozik az efezusiakért, hogy Isten világosítsa meg az ő lelki szemeiket, hogy meglássák, hogy milyen reménységre hívott el minket Isten, és hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Tulajdonképpen Pál is azt mondja, hogy bárcsak felismernénk, hogy milyen dicsőség vár ránk Isten örökkévaló országában, hiszen dicsőséges örökség a miénk. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Amikor tehát valaki végrendeletet készít, a végrendelet akkor lép érvénybe, amikor a végrendelkező meghal. Amíg azonban él, a végrendelet nincs érvényben. Jézus volt az, aki létrehozta ezt a szövetséget, amely a halálával lépett érvénybe. Úgyhogy most már mi is ebben a szövetségben élhetünk, és élvezhetjük a szövetség nyújtotta előnyöket. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a tolkok és a bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És ez mennyire fontos kijelentés? Mózes tehát a törvény szerint vette a bakok és bikák vérét, vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, meghintette a könyvet és az egész népet, és ezt mondta. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Ezt a szövetséget a kiontott vér pecsételi meg. Tehát mindent vérrel tisztítottak meg. A Bibliában olvashatunk arról, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűnünktől. És vegyük észre, hogy mit mond a 22. vers második fele. Vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És pontosan itt érzékelem a problémát azoknál a mai zsidóknál, akik nagyon is komolyan veszik vallásukat. Tudom, hogy őszintén gondolják mindezt, ez nem fér kétség. Elhiszem, hogy szeretik Istent, mindamellett azonban nem érthetek velük egyet abban, hogy cselekedeteikkel bűnbocsánatot nyerhetnek vétkeikre. Ez ugyanis tökéletesen ellentmond annak, amit az ige állít. Én tehát úgy gondolom, hogy ők ugyanúgy azzal az alapvető problémával küszködnek, amelyhez tulajdonképpen minden ember eljut egyszer az életében, és itt a bűntudatról van szó, amelyel nem tudnak mit kezdeni. Ha nincsen templom, ha nem működik az áldozati rendszer, vagyis vérkiontására így módon nem kerül sor, akkor hogyan nyerhet az ember mégis bűnbocsánatot? Hiszen tudjuk, hogy vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. A zsidók tehát véleményem szerint jelentős problémába ütköznek. Nem tartják meg az első szövetséget, amelyet Isten velük kötött, a második szövetséget pedig elutasítják. Isten törvényeit félreteszik, és az emberi hagyományokat teszik tanokká, mint ahogy azt Jézus idejében is megfigyelhettük. Jézus azt mondta, hogy az emberi hagyományokat teszitek tanítássá, és az emberi hagyományok pedig azt sugallják, hogy a jó cselekedetek bűnbocsánatot szerezhetnek a gonosz cselekedetekért. A lényeg csak az, hogy több jó cselekedetet kell az embernek végrehajtania, mint gonoszat, és akkor minden rendben lesz. Az ige azonban nem ezt mondja. Isten pontosan meghatározta az ószövetségi időkben, hogy mi az, ami az ő bűneiket elfedezi. Az áldozatok bemutatása, a vér kiontása, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Szerintem nagyon is fontos az, hogy már 2000 éve nem működik az áldozati rendszer. Ez a rendszer nem sokkal Jézus halála után leállt, és azóta sem kelt életre. Úgy tűnik azonban, hogy Izrael ismét el fogja kezdeni az áldozatok bemutatását abban a 7 éves időszakban, amelyről a Jelenések könyvében olvashatunk. Miután Isten kiragadja az ő egyházát a világból, ismét elkezd munkálkodni Izraelben. Akkor majd az Antikrisztus a 7 éves időszak közepén elrendeli az áldozatok bemutatásának felfüggesztését. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Más szóval fontos volt, hogy a mennyei dolgok képmásait, vagyis a szent sátrat és annak minden kellékét vérrel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal kellett megtisztítani. Mert nem ember kéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, vagyis nem a szentek szentjébe ment be itt a földön, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt érettünk. Ez csodálatos, hogy Jézus Krisztus, a mi főpapunk, ott van Isten jelenlétében és képvisel bennünket. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogy a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Így azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Jézus tehát eljött a világba, felajánlotta önmagát áldozatként, majd belépett a mennybe, hogy megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Az ő áldozata tökéletes volt, ezért kellett csak egyszer bemutatni. És ez örökre szólt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Figyeljük csak meg, hogy mit ír itt az ige. A törvény az eljövendő javaknak csak az árnyéka. Ezt érdemes tudatosítanunk, amikor Mózes harmadik könyvét tanulmányozzuk, hiszen mindez az eljövendő javaknak csak az árnyéka. Vagyis mindez előrevetíti Jézus Krisztus munkáját, az áldozatát, a főpapi voltát. Pál a kolossébeliekhez írt levelének második fejezetében a következőket írja. Jézus eltörölte követelésével a minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Jézus Krisztus tehát a valóság. A törvény, az áldozatok mind-mind az ő árnyékai, amelyek ő rámutatnak. Így tehát, amikor Jézus Krisztus eljött, többé nem volt szükség az árnyékra, hiszen a valóság lett a miénk. Ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. A levél írója itt azt mondja, ha a bemutatott áldozatok tökéletessé tudták volna tenni az odajárulókat, akkor Mózes idejében elég lett volna mindenkinek egyszer bemutatni egy ilyen áldozatot, és utána többé már nem lett volna szükség rá, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmiféle bűntudatot. A régi szövetség értelmében azonban a törvény alatt nem ez történt. Ami azonban csodálatos, hogy az új szövetség értelmében, ha Jézus Krisztus megtisztít bennünket, akkor már nem kell bűntudatot érezzünk. Mert Jézus vére teljesen és tökéletesen megtisztít bennünket. A görög eredetiben a megtisztít igehelyén szereplő kifejezés egy folyamatosságot feltételez, vagyis ezt úgy is fordíthatnánk, hogy Jézus vére folyamatosan megtisztít bennünket minden bűnünktől. És micsoda csodálatos dolog is ez. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bakok és bikák vére bűnöket töröljön el. Lehetetlen. Az Ószövetségben, az eredeti héber szövegben azt olvashatjuk, hogy a bakok és a bikák vére kofárként szolgált, ami takarót jelent. Vagyis az állatáldozatok elfedezték, betakarták a bűnöket, de nem tisztították meg őket tőlük. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Ez az idézet a 40. Zsoltárból való. Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy az idézet második fele, amely így szól, hogy testet alkottál nekem, csak a Septuagintában lelhető fel, amely a héber nyelven íródott Ószövetség görög fordítása. Ezt a fordítást 70 tudós végezte 200 évvel Jézus születése előtt. Ők azért fordították görögre az írásokat, mert Izrael babiloni fogságát követően a héber nyelv szinte teljesen kihalt, csak az írások tanulmányozói használták ezt a nyelvet, maguk a zsidók sem értették már, mert legtöbben görögül beszéltek. Még egyszer az 5. vers. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Vagyis Jézus, amikor eljött a földre, az Úr egy testet alkotott neki, hogy ebben a testben ő válhasson a tökéletes áldozattá az emberekért. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél, és akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok. Amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Jézus tehát azt mondja, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam. A teljes Ószövetség Jézus Krisztusról szól. Minden könyvben megtaláljuk Jézus Krisztust az előképekben, az áldozatokban, a proféciákban. Az egész egy hatalmas nagy történet, amely arról szól, hogy Isten felkészíti az emberek szívét arra a napra, amikor elküldi a Messiást. Visszatérve a 6. vershez, ez az igevers az égő és bűnért való áldozatot említi. Az Ószövetségben az emberek 5 áldozatot mutattak be Istennek. Ezek mind szükségesek voltak ahhoz, hogy közösségben lehessenek Istennel, hiszen Isten terve, Isten célja az, hogy az ember közösségben legyen vele. A bűn azonban egy szakadékot hoz létre az ember és Isten között, és elválaszt bennünket Istentől. Bűnös emberként tehát nem lehetünk egységben a Szent Istennel. Pál a korintusi gyülekezetnek is írt 2 levelet, és tudjuk, hogy Korintus annyira romlott város volt, hogy ha valakiről azt mondták, hogy ő korintusi, akkor ez egyet jelentett azzal, hogy az az ember züllött. Minden este 1000 prostituált árasztotta el Korintus városát, akik a hegyen álló Afroditő szentélyében papnőként szolgáltak. Pál tehát figyelmeztette a korintusi hívőket a prostituáltakkal kapcsolatban. Az 1 Korintus 6.16-ban ezt írja. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? A 15-ös versben pedig ezt mondta. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Hiszen mi köze van a sötétségnek a világossághoz? Pál tehát figyelmezteti őket, hogy ha mi egyek vagyunk Istennel, de vétkezünk, így módon Istent is társunká tesszük a bűnünkben. A bűnös ember tehát nem lehet közösségben egy szent Istennel. Ahhoz, hogy közösségben lehessünk Istennel, először meg kell szabadulnunk a bűntől. Az első szövetségben kétfajta áldozat volt, amely a bűnnel foglalkozott. Az egyik a vétek áldozat volt, amelyet általában bűnökért mutattak be, a másik a jóvátételi áldozat volt, és ezt akkor ajánlották fel az Úrnak, amikor valaki tudatosan vétkezett. Először tehát a bűnökért kellett áldozatokat bemutatni, utána következhetett csak az égő áldozat. Az égő áldozat pedig arról szólt, hogy az ember odaszánta, felajánlotta az életét Istennek. Létezett ezen kívül az ételáldozat is, amely azt jelképezte, hogy az emberek szolgálatukat felajánlják az Úrnak. Az ételáldozat arról szólt, hogy a betakarított termények egy részéből egy kenyeret sütöttek, és ezt ajánlották fel Istennek. Az emberek mindezek után bemutathatták a békeáldozatot, amely az Istennel való közösséget jelképezte. Miután tehát odaszánták életüket Istennek, beléphettek az Istennel való közösségbe, bemutathatták a békért való áldozatot, amelyet Isten jelenlétében fogyasztottak el. Ekkor tulajdonképpen együtt ettek Istennel. Isten kapta az áldozat legjavát, a maradékot pedig az áldozatot bemutató fogyaszthatta el. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. De azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az első szövetség tehát Isten és ember között megszűnt, ezért nem mehetünk Isten elé az első szövetség alapján. Mégis mindig akadnak olyanok, akik saját feltételeik alapján szeretnének Isten elé járulni, mert nem tudatosítják azt, hogy itt már nem az ő kezükben van az irányítás, hogy nincsenek olyan helyzetben, hogy ők mondják meg, hogy mit tegyen és mit ne tegyen Isten. Hiába próbálják manipulálni őt, és hiába próbálnak saját feltételeik alapján közeledni hozzá, ez nem így működik. Egyetlen módon mehetünk Isten elé, bűnösökként odarohanva hozzá, leborulva előtte, és kérve az ő irgalmát és kegyelmét. Istenhez tehát csak az általa szabott feltételek alapján mehetünk. Ő pedig azt kéri tőlünk, hogy Jézus Krisztuson keresztül menjünk hozzá. Ez az egyetlen út. A régi szövetség már megszűnt, már nincs érvényben. Isten az elsőt érvénytelenné tette, amikor létrehozta a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Tehát mi megszentelődtünk Jézus Krisztus testének feláldoztatása által. Isten megigazított bennünket ő általa, és elfogad bennünket rajta keresztül. Minden, ami az enyém ma Istenben, az Jézus Krisztuson keresztül az enyém. Jézus Krisztus az én békességem, igazságom, vétek áldozatom, sőt, ő az, aki a vétek áldozatot bemutatta értem, ő az én közvetítőm is. Ő tehát mindenem, és nélküle semmim sincsen. Nélküle távol vagyok Istentől, és nincs más mód arra, hogy elé menjek, nélküle teljes mértékben el vagyok veszve. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. A papok tehát naphosszat az áldozatok bemutatásával foglalatoskodtak. Az egyik vétek áldozatot mutatták be a másik után, az egyik ételáldozatot a másik után. De a zsidókhoz írt levél szerzője már a korábbiakban is rámutatott arra, hogy ezek az áldozatok nem képesek megtisztítani az embert a bűneitől. Ő, vagyis Jézus Krisztus ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült. És ezzel a munka befejeződött. Ettől kezdve nem kell minden nap áldozatokat bemutatni. Nem kell Jézus Krisztusnak újra és újra felmenni a keresztre, hiszen Krisztus halála egyszer és mindenkorra elég volt, és Jézus Krisztus örökre az Isten jobbjára ült. És ott várja, hogy ellenségei zámolyul vettessenek lába alá, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hát nem dicsőséges ez? Jézus Krisztus egyetlen áldozattal örökre teljesített bennünket, Istennek hála legyen ezért. Dávid is így kiált a 32. Zsoltárban. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét. Erre csak azt tudom mondani, hogy amen. Mert valóban milyen boldog is az az ember, akinek azt mondja Isten, hogy vétkeidről többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért való áldozat. Tehát Jézus volt a tökéletes áldozat, amelynek köszönhetően bűnbocsánatot nyertünk, így most már nincs szükség többé bűnért bemutatott áldozatra. Mivel pedig atyám fiait, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által. Így most már én is bemehetek a szentélybe Jézus Krisztus vére által, beléphetek az atya jelenlétébe. Az ajtó tárva nyitva áll. Jézus Krisztus elkészítette számunkra az utat, most már szabadon mehetünk Isten jelenlétébe, és közösségben lehetünk vele. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van, aki az Isten háza felett áll, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. A levélírója tehát arra bátorít bennünket, hogy ne csüggedjünk, ne adjuk fel, ragaszkodjunk szilárdan hitvallásunkhoz, mert Isten, aki az ígéreteket tette, hűséges. Ez az új szövetség pedig Isten ígéreteire épül, és ő hűséges. Ragaszkodjunk tehát szilárdan hitvallásunkhoz, hiszen nagy főpapunk van. De miért is írja ezt a levél szerzője? Azért, mert fennállt annak a veszélye, hogy azok a zsidók, akik megismerték Jézus Krisztust, végül mégiscsak vissza akarnak térni a judaizmushoz. Fennállt annak a veszélye, hogy ismét kérik a papot, hogy mutasson be áldozatot értük. Bizony nem szabad alábecsülnünk a hagyományokat. A gyökerük ugyanis nagyon mély és nagyon erős. Kiváltképpen a zsidó nép körében a mai napig. Nem kell ahhoz ortodox zsidónak lenni, hogy valaki megtartsa a szombatot, vagy ügyeljen az étrendjére, hogy kóser legyen az, mert ez annyira része már a zsidó hagyományoknak. És én bizony sok olyan zsidót ismerek, akik szeretnének messiás hívőkké válni, de félnek attól, hogy megszűnnek zsidónak lenni. Nem értik, hogy amikor Jézus Krisztusba vetik a hitüket és keresztényé lesznek, ezzel nem megszűnik, hanem kiteljesedik az ő zsidó mi voltuk, hiszen Jézus volt az a messiás, akit Isten az írásokban megígért nekik. Nem kell tehát attól féljenek, hogyha hívő keresztényé válnak, akkor nem lehetnek többé zsidók. Éppen ellenkezőleg. Valószínűleg sokkal jobb zsidókká válnak, mint valaha is voltak. És mégis a rabbiai kijelentették, hogy valaki nem lehet zsidó is és hívő keresztény is egyszerre. Szerintük ez a két dolog kölcsönösen kizárja egymást. Abban az időben tehát, amikor a zsidókhoz írt levelet megírták, néhányan azok közül, akik Jézus Krisztusba vetették hitüket, elkezdtek visszalépni. Ezért a levélírója arra bátorítja őket, hogy szilárdan ragaszkodjanak hitvallásukhoz, majd pedig a mi úrunk hűségét említi, nem pedig a mi hűségünket. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez volt tehát az összejöveteleknek a célja, hogy bátorítsuk egymást, hogy erősítsük egymást. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valamiféle félelmes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ez a fajta ítélet a nagy nyomorúság idején sújtja majd a földet. Vegyük csak észre, hogy az ige itt azt írja. A tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Tehát halálbüntetés járt azért, ha valaki elvetette Mózes törvényét. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. A levél szerzője tehát itt három dologról beszél. Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapossa, másodszorban szövetségvérét, amelyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, harmadszorban pedig a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét. Az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. A bűneinkkel két dolgot kezdhetünk. Ha oda visszük őket Jézus Krisztushoz, akkor ő teljesen és tökéletesen megtisztít bennünket bűneinkből. Jézus Krisztusban teljes bűnbocsánatot nyerhetünk, elfogadván az új szövetséget, amelyet Isten rajta keresztül létrehozott. Ha azonban bűneinket nem visszük oda Jézushoz, nem engedjük, hogy ő megmosson bennünket, akkor egy napon meg kell majd állnunk Isten előtt, aki ítélkezni fog felettünk, és azon a napon saját bűneink ítélnek majd el bennünket. Évekkel ezelőtt meséltek nekem egy királyfiról, aki a trón várományosa volt. Ez a királyfi olyan nőt vett feleségül, akiről később kiderült, hogy nem méltó az ő szeretetére. Később, amikor lázadás tört ki az országban, a feleség elhagyta a királyfit, a férjét, és mindenki tudtával a lázadás vezérével élt együtt. Miután leverték a lázadást, a királyfi házasságtörő felesége is bíróság elé került. A bíróság rendelete szerint pedig meg kellett halnia úgy, hogy be kellett vetni a tigrisverembe. A városon kívül a közeli erdőben egy tisztáson meg is ásták a gödröt. A gödörbe egy póznát állítottak, és azokat, akiket ilyen halálra ítéltek, a póznához kötözték. Éjjel pedig jöttek a tigrisek, megérezték az emberszagot, és felfalták az áldozatokat. Elérkezett a királyfi feleségének kivégzése. Kivezették az erdőbe, és a gödörben a póznához kötötték, majd sorsára hagyták. Ahogy leszállt az éj, egyszer csak egy neszre lett figyelmes a feje fölött. És ahogy felnézett az égre, a gödör szájánál egy férfi körvonalai rajzolódtak ki. A férfi beleugrott a gödörbe, és akkor felismerte őt. Saját férje volt, az a királyfi, akit megcsalt. Amikor megpillantotta a férjét, dühösen ránézett, és így szólt. Azért jöttél, hogy kigúnyolj engem, hogy ilyen sorsra jutottam? A királyfi azonban csak ennyit mondott. Nem azért jöttem, hanem azért, hogy bebizonyítsam neked, hogy mennyire szeretlek. Te ezt soha nem értetted. Azután a királyfi csendben várakozott a gödörben. Kisvártatva a gödör szájánál megjelent egy tigris, mert oda vonzotta őt az emberhús szaga. Először csak körbe-körbe járt, aztán egy gyors mozdulattal belevetette magát a gödörbe. A királyfi felesége helyett azonban a királyfi kivont kardjával találta szembe magát. Véres csata következett a sötét gödörben, majd végül minden elcsendesedett. Pirkadatkor jöttek az emberek a városból, hogy a királyfi feleségének maradványait eltemessék. Legnagyobb meglepetésükre azonban a feleséget a gödör mélyen épségben találták, még mindig a Póznához kötözve. A gödör egy távolabbi részén azonban a szeretett királyfi feküdt saját vérében, mellette a tigris holt tetemével. A királyfit sietve a városba vitték, és a legkiválóbb orvosokat hívták segítségül. A királyfi 3 éjjel és 3 napon át élet és halál között lebegett. Óránként érkeztek a beszámolók arról, hogy éppen hogy van a nép által hőn szeretett királyfi. A 3. napon végre jó hírt kapott az ország. A királyfi túl van az életveszélyen, élni fog. Ennek hallottán pedig mindenki örvendezett. Közben a királyfi hűtlen feleségét tömlöcbe vetették, hiszen az ítélet nem került végrehajtásra. Egy napon elérkezett az ítélet kihirdetésének ideje. Összegyűlt át az ország apraja nagyja, hogy meghallgassák, hogyan döntött a bíróság. Az ítélet kihirdetője a következőket mondta a királyfi feleségének. Találsz a jobbodon egy ajtót, az ajtó mögött találod a férjedet, a királyfit, akit megcsaltál. A balodon is találsz egy ajtót, ez az ajtó pedig tigriseket rejt. Ha ma délután 5-ig nem nyitott ki a jobboldali ajtót, és nem sétálsz be azon, és nem jelentett ki ország és világ előtt, hogy ettől a naptól kezdve hűséges és odaszánt feleség leszel, akkor kinyílik a balodon található ajtó, és utolér téged az a halál, amelytől a királyfi élete kockáztatásával mentett meg a gödörben. Ebben az esetben azonban már nem menekülhetsz. Így ért véget ez a történet. Ahogy elgondolkodunk a történeten, rádöbbenünk arra, hogy mi vagyunk a királyfi bűnös felesége. Mi is fellázadtunk az Úr ellen, aki annyira szeret bennünket. De ő mégis eljött, hogy bebizonyítsa nekünk a szeretetét azáltal, hogy meghalt értünk. Úgyhogy most előttünk is 2 ajtó van. A bűneinkkel 2 dolgot tehetünk. Minden bűnöm megbocsátatik, ha Jézus Krisztusnak adom át az életemet. Ha azonban nem ezt teszem, akkor az a halál vár rám, amelytől ő az élete árán mentett meg engem. Ebben az esetben azonban már nincs menekvés. Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? A történetet tehát mi magunknak kell befejezzük. Mi kell eldöntsük, hogy melyik ajtót választjuk. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. Sokan közülük nagy árat fizettek azért, mert kereszténynek vallották magukat, egyeseknek ez a családjába került, mert a családjuk kiközösítette őket, esetleg halottnak nyilvánították őket, és még a temetésüket is megtartották. Úgy bántak velük, mintha többé nem léteznének. Emlékezzetek azokra a dolgokra, amelyeket kiáltatok Jézus Krisztusban vetett hitetek miatt, mondja a levél írója. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Voltak tehát közülük olyanok, akik a vagyonukat is elvesztették, de ez nem érdekelte őket, mert tudták, hogy értékesebb és maradandóbb vagyonuk van a mennyben. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az Új Szövetségben sok más helyen is, és itt ismét arra bátorít bennünket az ige, hogy türelmesen várjuk Jézus Krisztus eljövetelét. A Jakab 5:7-ben ezt olvashatjuk. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Jakab tehát arra bátorít bennünket, hogy legyünk türelmesek, mert Isten még több embert akar üdvözíteni. 2 Péter 3.9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzánk, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ezért várt át Isten. Ezért nem jött vissza még Jézus Krisztus, mert Isten lehetőséget akar biztosítani az embereknek, hogy megtérjenek. Zsidók 10.37 Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az Úr tehát vár, de a várakozási időnek nem sokára vége. Legyünk tehát türelmesek, testvéreim, mert miután megcselekedtük Isten akaratát, beteljesül rajtunk az ígéret. Mert az Úr eljön újra. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem, mondja Isten. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Az író tehát itt bizalommal jelenti ki, hogy mi nem tartozunk azok közé, akik meghátrálnak. A Róma 1.17-ben ezt olvassuk. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Itt ér véget a 10. fejezet, és a 11. fejezetben belépünk majd a hit hőseinek arcképcsarnokába. És bizony hadd mondjam el, hogy én is vágyom arra, hogy bekerülhessek ebbe az arcképcsarnokba, hogy felkerüljek azoknak a listájára, akik hittek Isten ígéreteibe. A következő fejezet tehát a hit dicső fejezete.